Kedves hallgatóink, ismeretlen Trianon címmel tartott előadást sátorolja újhelyen a Kazinczy Múzeumban Ablonczy Balázs történész, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Trianon 100 munkacsoport vezetője. Ablonczy Balázs előadásában, ahogyan idén megjelent azonos című regényében is, nem politikai és diplomácia történeti sémákat követ, hanem az eseményeket új megvilágításba helyezve, elsősorban a társadalom egyes csoportjainak tapasztalataira fókuszál. Azt mutatja be, hogy milyen volt valójában a békeszerződés, miként élték meg a történeti Magyarország lakói a háborús összeomlás, a forradalmak, az ellenforradalom és Trianon időszakát, és milyen összefüggések tárhatók fel a nagypolitikai döntések és dilemmák, illetve a magyar társadalom mindennapi tapasztalatai között. Az előadás előtt Jászter Beáta beszélgetett vele.
Trianon mindannyiunkat érint. Van, aki nagyon érzelmesen és nagyon szenvedélyesen és fájdalommal beszél róla, de olyat is hallottam, aki azt mondja, hogy ugyan már felejtsük már el a múltat, és próbáljunk előrelépni.
Nagyon nehéz megmondani az embereknek, hogy mit gondoljanak magukról. Tehát mindenki, azt gondolom, hogy mindenki helyesen gondolja azt, amit gondol. Tehát itt biztos, hogy van egy csomó mindenki, akit ez megjelölt egy életre. Tehát nem csak őt magát, hanem esetleg ez átadódott ez a fajta. Ugye tudjuk, hogy van a pszichológiában is vannak ilyen transzgenerációs traumák, tehát hogy az egyik generáció átadja a másiknak. Én is ilyen családból jövök, hát hogy ez mennyire trauma vagy nem trauma, ezzel nyilván lehet vitatkozni, vagy hogy ez mennyire jó, ha ilyen fogalmakat használunk. Tehát, hogy ez van, akinél nagyon élő, van, aki meg ez túl nehéznek érzi ezt, vagy úgy gondolja, hogy akadályozza minden nap életét, és ettől igyekszik szabadulni. Ugye itt, ahogy a kutatócsoportunk egy ilyen közvéleménykutatást végzett, vagy felmérést végzett, májusban ezzel kapcsolatban a mai magyarországi társadalom Trianon képéről, amiben az jött le, hogy ha jól emlékszem, 28% a válaszadóknak azt mondta, hogy van olyan felmenője, legalább egy olyan felmenője, akinek a határon túlról kellett eljönnie. Ez most, ha ezt kivetítjük az ország teljes lakosságára, akkor azt lehet mondani, hogy köztünk él 2,5-3 millió ember, akinek ez a fajta érintettsége biztosan megvan. Aztán van, aki nem foglalkozik ezzel, vagy azt gondolja, hogy ez nem érdekes, másoknak meg ez fontos, másoknak pedig lehet, hogy az életük egy későbbi szakaszában válik. Fontos, tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle magatartás lehetséges ezzel, de azt gondolom, hogy miután így azért 100 év tényleg eltelt, és azt látjuk, hogy legalábbis a felmérések azt mutatják, hogy főleg a 2000 után születetteknél ez az emlékezet bizonyos értelemben elkezdett kihűlni, nem azért, mert hogy a fiatalok borzalmasak, vagy rosszak, vagy egyáltalán nem erről van szó, hanem egyszerűen ez egy szocializációs, meg társadalmi kérdés. Már az ő nagyszüleik is, tehát azok, akik 2000 után születtek, az ő nagyszüleik is 1945 után születtek. Tehát igazából azt az időszakot, amikor ez nagyon-nagyon meghatározta mondjuk a magyar mindennapokat, itt a két világháború közötti időszakra gondolok, akkor ők ezt már nem élték meg, tehát ezt nem is tudták továbbadni nyilvánvalóan. Tehát itt van egyfajta elveszés, ugyanakkor a mai napig van számtalan ember, aki egyáltalán még első generációsként, tehát határon túli területekről jött át. Az elmúlt 100 évben legalább 1 millió ember jött el ezekről a területekről át Magyarországra, és az ő leszármazottaik, ez a 2,5-3 millió ember, akiről az imént beszéltünk, azért ébren tartják ennek az emlékezetét. Mondom, viszont új, a történészeknek is, meg másoknak is új megközelítéseket kell találniuk, hogyha ezt életben akarják tartani azoknál a generációknál, akiknél ez nem egy mindennapi élmény.
Ön talált egy új megközelítést, hiszen ismeretlen Trianon címmel írt könyvet, és most éppen ebben a témában tart előadást, hiszen rengeteg mitosz, mindenféle hozzá kapcsolódott a trianoni békekötéshez.
Igen, én írtam 10 évvel ezelőtt egy könyvet Trianon legendákról, amiben egyébként sátoraljói helynek is elég jelentős szerep jut, de én most kimondottan a 100. évforduló nem egy ilyen mitoszromboló könyvet akartam írni, hanem azt gondoltam, hogy érdemes volna, egyrészt ugye van egy kutatócsoportunk, ez a Lendület Trianon 100 kutatócsoport, ami az akadémia égisze alatt jött létre 2016-ban, tehát kicsit az volt a célom, hogy a kollégáim munkáit összegezzem egy kicsit ebben a könyvben, illetve megpróbáljak olyan területekre is rávilágítani, amelyek esetleg nincsenek annyira a közvélemény. A közvélemény nem annyira érdeklődött irántuk, tehát itt az ismeretlen jelző az részben erre céloz, tehát én azt gondoltam, hogy beszéljünk a háborús erőszakról, beszéljünk a gazdasági összeomlásról, beszéljünk a menekültekről, a trianoni menekültekről, beszéljünk akár a regionális különbségekről, tehát itt nagyon-nagyon sok minden van, beszéljünk a Magyarországot ellepő erőszak hullámokról, tehát hogy ezt egy kicsit körbejárni az, hogy mitől is olyan traumatikus, mitől is él ez annyira élénken bizonyos értelemben a magyar társadalomban, és egy kicsit közelebb hozni, hát ez manapság elég sokat használják ezt az emberekhez, tehát hogy mik azok az emberi történetek, amelyek átélhetővé teszik azt, ami 100 évvel ezelőtt történt.
Ha már megemlítette Sátoraljaújhelyt és a mítoszokat és a legendákat, muszáj erről beszélnünk, hiszen mi itt tudjuk, hogy a Rákóczi utcát ketté vágták. Hogy itt volt egy hajózható idézőjelbe, téve hajózható ronyva, amin ugye a ruca száraz hassal kell át, és papírhajók úszhatnak rajta maximum. De nem tudjuk, hogy azok az emberek, akik akkor itt éltek, mit tettek, mit mondtak, oda mentek-e, akartak-e valamit, le akarták-e dönteni azt a rendszert, ami rájuk kényszerít valamit.
Sátoraljaújhely tényleg egy nagyon virágzó város volt ezek 1918 előtt. Tehát itt azt lehet mondani, hogy a kelet-magyarországi régiónak, most nem akarnék nagy szavakat használni, meg nyilván elvenni a regionalisták kenyerét, de a kelet-magyarországi vagy észak-kelet-magyarországi régiónak egyik húzóvárosa, egy nagyon prosperáló iparú város, amelynek viszont ez a határhúzás ez teljesen alávágott. Tehát, hogy itt egy elképesztő mértékű gazdasági visszaesés következett be. És nem csak arra kell gondolni, hogy mit tudom én, a várostól elcsatolták a külső részeit, meg stb., hanem itt egyrészt ez a város piac körzeteket vágott. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy azért az itteni piarista gimnázium az egy nagyon nagy hagyományú intézmény, ami Zemplénből, Abaújból, más helyekről, Ungból vonzottam ide a diákokat. Ez mind megszűnt, tehát, hogy vagy nagyon-nagyon nehézé vált, és ebből kifolyólag nem lett túl jelentős. Tehát, hogy itt van egy ilyen, tehát, hogy a trianoni határ átvág, ilyen évszázadok alatt létrejött gazdasági, szociális, oktatási kapcsolatokat. Tehát azt gondolom, hogy igazából ez az egyik nagy tragédiája. Ugye az, hogy itt a ronyva, ez egy hajózható folyónak állították volna ezt be a csehszlovákok, ezt én magam is egyébként ugye Pannak-Pataki kötődésém, én ezt 40 évvel ezelőtt a 70-es években hallottam Sárospatakon, és ezt nagyon komolyan előadva, és hát ugye egy 5 éves gyerek mit lát ebből? Az, hogy ez egy óriási igazságtalanság, és ez egy disznóság, és ezen feltétlenül változtatni kell. Ugye a helyzet sajnos ennél úgy összetettebb, hogy a csehszlovák békekövetelések között Sátoraljaújhely vagy a ronyva nem úgy szerepelt, hogy ez egy hajózható folyó lenne. Éppenséggel a maximális csehszlovák követelések azok lenne a Bodrogig, tehát az gyakorlatilag az egész várost elcsatolták volna, tehát nem csak a ronyván túli részét. Ugye ilyen típusú legendák élnek a Balassagyarmat és az ipai összefüggésben, ami én úgy gondolom, hogy mind a két városnál a vasútvonalakról nagyon sokáig folyt a vita. Tehát itt is ugye tulajdonképpen az elcsatolás igazi oka az az úgynevezett kárpáti-aljai magisztrálé, tehát az a vasúti fővonal, ami gyakorlatilag az egyetlen olyan vonal volt, ami Prágát összekötötte Kárpát-aljával, ami ugye akkor frissen Csehszlovákiához került, és ehhez a csehszlovák békeküldöttség nagyon szívósan ragaszkodott. Tehát, hogy nem is a maximális követeléseiket hajlandóak voltak feladni, tehát, hogy mondjuk ne az északi középhegység alján húzódjon a határ, és mondjuk Tokaj is Csehszlovákiához tartozzon, de abban, hogy ezekre a vasútvonalakra Balassagyarmatnál is itt is szükségük van, abban nem voltak hajlandóak engedni. Tehát valahogy ez az egész vita, ez a hajózható folyó, hogy az emberek igyekeznek megmagyarázni maguknak, hogy ez a rettenetes dolog, ez miért így történt. És akkor születnek az ilyen típusú magyarázatok. Itt helyben egyébként az ember megnézi a korabeli helyi sajtót, meg a különböző ilyen főispáni, meg alispáni jelentéseket, nem szerepel a korszakban a határ megállapítással kapcsolatban, hogy a ronyva a határfolyó lenne. Hanem ez később egyébként Budapestről jön vissza, 1927-28-ban a Magyar Revíziós Mozgalom egyik kiemelt politikus, a Urmánczy Nándor, ennek az országzászló mozgalomnak az egyik oszlopos tagja, vagy hát megindítója, írt először, legalábbis az én kutatásom szerint először 1927-28 fordulóján erről, hogy itt a ronyvát hajózható folyónak állították be, és aztán később, már 1940-ben van egy helyi költő is, Kolesár Andor, aki erről verset is írt, tehát ez meg is verset, és tehát bizonyos értelemben az ember benyomás, hogy ezt már addigra új helyben ezt így elfogadták, és azt mondták, hogy igen, ez ezért történt. Ennek viszont nincs nyoma sem a korabeli helyi sajtóban, sem a korabeli hivatalos iratokban, legalábbis én ennek nem találtam nyomát. Itt valószínűleg a vasútvonal lehetett az, ami nagyon-nagyon komoly szerepet játszott, és ugye a közvélemény, vagy a közemlékezet, az sosem szereti az ilyen történészekre jellemző egyrészt, másrészt, meg azt is figyelembe vegyük meg ezt is, hanem ezek ilyen átélhető, nagyon egyszerű magyarázatok. A Georges Clemenceau magyar menye is, meg a hajózható folyó is, meg a hajózható patak, meg az Antant döntéshozók ágyaiba dugott örömlányok, tehát ezek mind olyan történetek. Én ezeket nyilván ezeket lehetne lefitymálni, meg azt mondani, hogy ezek nem érdekesek, azt gondolom, hogy önmagukban is érdekesek, bizonyos értelemben, de én inkább arra irányítanám rá a figyelmet, hogy az emberek így próbálták megmagyarázni maguknak azt, ami történt. Önmagában úgy gondolom, hogy ezzel különösebb probléma nincs. Mindjárt tudjuk, hogy Mátyás király sem járt áruhában a nép között. Az más kérdés, én is elmesélem a gyerekemnek, szerintem ezzel nincs semmi probléma. A probléma ott kezdődik, hogyha erre egy történeti tudat épül. Tehát, hogyha az iskolában azt tanítjuk, hogy azért történt a trianoni békekötés, vagy itt, vagy ott, mert hajózható folyónak állították be a nem tudom milyen kis patakot, akkor ott azért az úgy van probléma, hogy ez egy hamis tudást adunk át tulajdonképpen a társadalomnak, vagy a fölnövő generációknak, ami lehet, hogy nem jó. Még nem is vagyok nagyon elítélő vele, de biztos, hogy a nemzeti önismerethez biztos, hogy nem járul hozzá.
A lényegen nem változtat az, hogy a béke diktátum, ugye ahogy a neve is jelzi, hogy diktátum ránk kényszerített béke végtelenül igazságtalan volt. Nekünk fájt, a körülöttünk élő embereknek nyereség volt, de vajon hogyan vélekednek erről mondjuk manapság Európában, Nyugat-Európában? Tehát mindig azt várjuk, hogy majd valaki egyszer bocsánatot kér, mert a revíziót azt el kell felejtenünk, tudjuk, de hogy valaki egyszer kimondja már azt, hogy kérem, igazságtalan volt, akármi történt.
Hát, ugye voltak ilyenek, ugye 90 elején François Mitterrand, a francia köztársasági elnök, amikor Magyarországon járt, és akkor tett egy ilyen kijelentés, egy igazságtalan béke volt, ami hát hatalmas ilyen, hogy mondjam, érzelmi hullámokat váltott ki, meg vált ki a mai napig, mert ugye a mi nagyon közjogias gondolkodásunk azt gondolná, hogy na hát, hogyha igazságtalanság történt, akkor azt helyre kell hozni, és akkor mi történik? Hogy mondjam, francia szempontból nem védve egyáltalán, ez egy ilyen morális alapú bocsánatkérés volt, tehát kicsit olyan, mint a gyarmatosítással kapcsolatban, ez a bocsi-bocsi, de hogy jogi vonzata ennek a legalábbis a francia közjogi gondolkodásban nincsen, mert hát Franciaország most már messze nem az a nagy hatalom, ami volt mondjuk 100 évvel ezelőtt. Tehát, hogy itt nyilván van egy nagyon intenzív csodavárás ezzel kapcsolatban, ami nyilván jogosult, de azt kell megérteni, hogy ezt most ez csúnyán hangzik, de hogy ha mi nem teszünk ezért a dologért, nem fognak bocsánatot kérni tőlünk. Tehát, hogy most vegyünk példát mondjuk az örmény népírtás dolgáról. Tudom, hogy ez egy nagyon lehetetlenül összehozott párhuzam, de azért mégis az, hogy az örmény diaszpóra erről soha nem tett le. Tehát gyakorlatilag ez az egyik szervező ereje volt, most a világban élő örményekre gondolok például. És az, hogy irtózatosan szívós lobby munkával, 100 évvel a történtek után, el tudták ismertetni Franciaországban, az Egyesült Államokban, hogy itt bizony genocidium történt. Ehhez távlatos gondolkodás kell, ehhez az kell, hogy nagyjából mindenki ugyanazt gondolja a dologról, vagy többé-kevésbé ugyanazt gondolja a dologról. Tehát nem elég az várni, hogy sem elégedtek meg azzal, hogy leültek, és azt mondták, hogy valaki majd talán bocsánatot kér tőlünk, tehát hogy mind Füles a Micimackóban, hogy itt üldögélünk, és akkor születésnap ugyan szóra se érdemes. Tehát, hogy ez lobby tevékenység, publicisztikai tevékenység, ez megnyerés, tehát itt nagyon-nagyon sok mindenről van. Szóval nagyon sokat mulasztottunk, tehát nyilván félretés ne esik az elmúlt 100 év, az ebből a szempontból vannak évtizedek, amik ebből a munkából kiestek, de ezt úgy senki ráébredni nem fog arra, hogy mi történt Magyarországon, hogyha mi csak így ülünk és szomorkodunk azon, hogy úristen, tőlünk senki nem kér bocsánatot. Tehát, hogy mondjam, ez csúnyán hangzik, de bocsánat kérésre bizonyos értelemben lobbizni kell.
Az autonómia törekvések ennek a lobbinak lehetnek a részei? Persze, úgy foghatjuk fel?
Azt gondolnám, hogy ez nagyon fontos lenne. Ez egy halatlan fontos dolog. Azt mondjuk, hogy mondjam, az autonómia azért óvainteni a hallgatókat, vagy nem úgy óvainteni, persze nagyon fontos dolog, de nem fogja a határon túl magyar kisebbségek összes problémáját megoldani. Egyrészt ezek ugye nagyon-nagyon különböző közösségek. Tehát látjuk, hogy mondjuk a szlovákiai magyarság körében erre talán mintha kevésbé volna egyébként igény, míg Erdélyben van egy határozott igény, de Erdélyben is ugye az erdélyi magyaroknak csak mondjuk egy 60%-a lakik tömbvidéken, vagy Székelyföldön, vagy 50%-a. A másik felük az bizony egy szorványosodóban lévő világban, tehát mondjuk egy kolozsvári vagy nagyváradi magyar közösség problémáit az autonómia nem fogja megoldani, egy területi típusú autonómia, ugye mi nagyon sokszor ebbe gondolkodunk, tehát hogy itt ez egy nagyon fontos állomás, de biztos, hogy nem elégséges, tehát hogy ezen is tovább kell gondolkodni, ugye nem csak területi alapú autonómia lehetséges, hanem mindenféle személyi, meg kulturális autonómia is, aminek nyilván meg kell találni a módjait, hogy ez hogyan működik. Persze erről az utódállamok jó része hallani se akar, de hát, hogy mondjam, a dél-tiroli autonómiáról se akartak olyan nagyon sokáig hallani Rómában, aztán mégiscsak lett. Tehát, hogy itt nyilván ez egy hosszú, apró munka, ami nyilván embereket igényel, meg elszánást, meg a magyar kormányzati támogatást.
Hogyan halad, hogyan zajlik a kutatás?
Hát jól, ugye mi 2016-ban 5 évre kaptunk támogatást, ebből most a 4. év telt le, megjelent eddig a kutatócsoportnak 11 könyve, nagyon-nagyon sok kiadvány, népszerűsítő cikkek, én és a kollégám is nagyon sok előadást tartottunk, de itt folyik számítógépes, vagy ilyen webes animáció fejlesztésétől városi sétáig nagyon sok minden, tehát kicsit túl is vállaltuk magunkat abban az értelemben, hogy ez egy olyan téma, aminél nem lehetett azt mondani, hogy most nyilván, hogyha enzimekkel foglalkoznék, akkor ez egy sokkal nyugisabb dolog lenne, és nem nehéz, nagyon nehéz bármiféle felkérésre ilyen tekintet egyszerűen nemet mondani. Tehát, hogy ez egy nagyon jó 4 év volt, egy nagyon intenzív 4 év. Ugye itt az a kérdés, hogy ez hogyan tud bekerülni a közoktatásba, vagy egyáltalán a köztudatba. Ebben a tekintetben én nem vagyok szkeptikus, tehát, hogy a mi kis ilyen kutatócsoport által összeberhelt honlapunk, azért itt az évfordulók tájékán meg egyébként is egész elképesztő letöltésszámokat tud generálni, tehát ilyen napi több tízezres látogatószám is összejöhet az adatbázisainkkal meg egyebekkel. Ez nyilván egy olyan apró munka szintén, ami hosszabb távon fog kiderülni, de én nagyon sokat tanultam ebben az időszakban, meg hát nincs vége, tehát említettem, még van 1 év, még ráadásul úgy tűnik, hogy most az kutatóintézeteket felügyelő 5-ös Lóránd kutatóhálózat ezt meg fogja hosszabbítani ezt a projektet, úgy tűnik, tehát hogy még van itt keresgélni való bőven.
Kedves hallgatóink, ismeretlen Trianon címmel tartott előadást Sátoraljá Újhelyen a Kazinczy Múzeumban Ablonczy Balázs történész, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Trianon 100 munkacsoport vezetője, vele beszélgetett Jászter Beáta.